Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét, az ő szent lelke segítségű hívásával közöttetek hirdetni kívánom, úgy, amint írva van Mózes első könyvében, a 32. fejezet, 24. és azt követő verseiben egészen a fejezet végéig. Amíg a megnevezett igeszakaszból hallgatjuk Isten igéjét, helyünket elfoglalva tegyük. Mózes első könyvének 32. fejezetéből a 24. és azt követő versekből így szól hozzánk Isten igéje. Fogta és átvitte őket a patakon, tudnélik Jákobról van szó, ennek a történetnek Jákob a főszereplője. Majd átvitte mindenét, amilyen volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő így válaszolt: miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Pénuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked az ünnepért, a vasárnapért, amelyet együtt tölthetünk. Együtt tölthetünk sokszor családdal, barátokkal, együtt tölthetünk testvérekkel egy gyülekezetben, és együtt tölthetünk veled. De azt hiszem, ez az utolsó, amit gondoltunk, ez a legfontosabb. Azért jöttünk ide, Urunk, hogy veled találkozzunk. És nem gondolunk arra, hogy félelmetes lehet ez a találkozás, nem gondolunk arra, hogy vajon megérdemeljük-e azt, hogy színed elé álljunk, hogy vajon elég tiszta-e a szívünk, hogy vajon elég jók vagyunk-e neked, mert tudjuk, hogy nem ez számít, hiszen Jézusban elmondtad, közölted, kegyelemből élünk. És bár nem vagyunk jók, nem vagyunk méltóak, mert van sötétség bennünk, és az nem lehet, hogy a sötétség a fényben megmaradjon, mégis megtörténik, úgyhogy te újjászülsz, te megváltasz, hogy te igazzá teszel bennünket. Köszönjük. Kérünk arra, hogy ebben minél jobban meg tudjunk változni. Kérünk arra, hogy ebben a kegyelemben egyre bőségesebben tudjunk élni, hogy ez átjárja egész életünket, és így ezen az ige hirdetésen is halljuk meg mindazt, amit te a szívünknek akarsz mondani. Hogyha az egészen belülre kerül az életünkbe, hogy ott átvehesse az uralmat, és vezethessen bennünket a te utaidon. Vezess hát, Urunk, a mai Isten tiszteleten is, az elkövetkező héten a te dicsőségedre. Amen. Szeretett testvérek, amelynek alapján a már felolvasott ige szakaszból Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva van Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 3. fejezet 13. és 14. versében. Eképpen. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népekké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Amen. Kedves testvérek, izgalmas napokat élünk, a mai világ eléggé mozgalmas körülöttünk. Nézem én is a híradót, és nézem az internetes híreket. Tudom, hogy a legtöbb embert manapság mi foglalkoztatja, de ha már Magyarország és az egész világ egy magyarországi esemény kapcsán egy olyan téma körül forog, amit közkeletű néven menekült témának szoktak nevezni, akkor vajon az Isten tiszteleteknek is erről kéne, hogy szóljanak, hogy az Isten ígéje erre ad-e választ, amikor az életünkben keressük az ő üzenetét. Hát az attól függ. Az az igazság, hogy mivel keveset tévézek, a híreket csak úgy nagyjából látom, és mivel én magam nem tapasztaltam még eddig, hogy a házam környékén és a házam táján olyan sok menekült lenne. Igazából vonattal se járok, bár biztos, hogy vannak itt körülöttem olyanok, akik gyakran járnak vonattal és dolgoznak hétfőtől péntekig, úgy, hogy Budapestre mennek reggel és jönnek haza délután. Biztos, hogy vannak, akik sokat találkoznak személy szerint, személyes életükben ezzel a témával és ezzel a kérdéssel. Igazából én is kérdeztem az Istent, hogy mit gondoljunk, mit mondjunk erről magunknak és másoknak. Bevallom, nem kaptam olyan választ, amit arra érdemesnek tartanék, hiszen Isten azt mondja, hogy olvasd az igét, és figyelj arra, hogy élsz. A meggondolt, az eltervezett igehirdetési sorozatokban én most úgy terveztem, hogy Jákobnak az életét veszem újra, hiszen Jákob életét már egyszer megnéztük a bálványokkal kapcsolatban, amikor a szerelem, a párkapcsolat, a házasság különböző aspektusait vettük, és hogy mi lehet a hagyományos, illetve a multikulturális, vagy egy kicsit szabados, pontosabban inkább az erkölcstelen szexualitás oldaláról nézve az ember életében komoly bálványá, amikor a nemiségére gondol, arra, hogy férfi vagy nő. Jákob viszont elérkezik egy pontra az életében, ahol találkozik Istennel, és így meg kéne néznünk azt, hogy hogyan látja ő az Istent, és hogyan tűnnek, hogyan lehet az Isten uralomra jutó Isten az életében, és hogyan omolhat le egy ember életében egy bálvány. Ez lenne a mai napra az üzenet, és azon csodálkoztam, hogy amikor erre annó még készültem, bár akkor is volt menekült probléma, arra jöttem rá, hogy végül is valamilyen szinten maga Jákob is valahonnan megy valahová az életének egy jó részében. Először ugye a bátyja elől menekül Ézsó elől Lábánhoz, majd Lábántól megy vissza, hát ott éppen nem menekül, bár sokféle kategória van. Itt szeretném megjegyezni, hogy azért gondolkozzunk egy picit. Nem akarok elmélyedni a témában, de én úgy látom, és azt hiszem, hogy jól látom, hogy amikor jogi kategóriákról beszélünk, és menekült státuszról és menekültségről, mint jogi kategóriáról, az a jelen helyzetünket, amiben Magyarországon nem biztos, hogy lefedi. Én nem így látom azt, amikor egy népvándorlásszerű hullám indul el valahonnan, valahová. Nem feltétlenül ebbe a kategóriába kell gondolkozni. Van egy szociális helyzet, egy világhelyzet, ami kihat minden ember életére szinte, van, akiére jobban, van, akiére kevesebb erővel, és ennek a sodrában élünk. És én úgy gondolom, hogy ha ennek a sodrában él valaki, még fokozottabban kell odafigyelni az evangéliumra, annak a saját életében megtörténő felszabadító erejére, és az egymással való kapcsolatot szabályozó irányelveire és adottságaira. Mit mond az evangélium nekünk, és mit mond, hogy hogyan éljük az életünket egy állam keretei között, egy város keretei között és egy család keretei között. Nézzük Jákobot, és nézzük aztán, hogy az ő életén keresztül mit üzen nekünk az Isten. Calvin elmondja az institúciójában, hogy az életünk, a szívünk, a lelkünk belseje bálvány gyár. Ezt a Biblia olvasása közepette találja így igaznak Calvin. A római levelet magyarázza, majd az Ószövetség magyarázatainál sorban azt tapasztalja, hogy az Ószövetség lapjai elsődlegesen szinte majdnem minden könyvben tartalmaznak üzenetet arra nézve, hogy az Isten egy, és hogy minden más hamis. Vagyis, ha valami mást tesz az életének fontosabb részévé egy ember, akkor az első két parancsolatba ütközik, ami nem véletlenül első kettő, mert ezt védjük el leginkább, más isteneket imád, bálványokat. Olyan abszolútumokat, amelyek meghatározzák az életét, vezetik valahová, csak mint később kiderül, ha ezek szerint éli az életét, akkor az élete holtvágányra jut, és a vége kudarc és csalódás. Calvin nagyon jól látja, és felteszi ugyan a kérdést, hogy hogyan lehetne változtatni ezen, de amikor elemzi az új szövetséget, akkor azt látja, hogy szívét égő áldozatul fel kell ajánlani a Istennek. Ugye ismerjük ezt a képet, amikor Calvin a saját pecsétjében azt rajzoltatja meg, vagy rajzolja meg, hogy van egy szív, amely egy égő szív, amely egy kézben van, és ezt felajánlom Istennek áldozatul. Mit jelent ez? Ha arra gondolunk, hogy az korai ember már nem a modern orvostudomány által magát jól ismerő ember, aki tudja, hogy az agyában a neuronok kapcsolatokkal tárol minden élményt és minden gondolatot, a középkor utáni ember, aki arra gondol, hogy minden gondolat a szívéből fakad, az érzések, a motivációk szintjén gondolkodik, akkor arra gondol, hogy a szív, amiből kiindul minden, és hogy az Ószövetség is mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, hiszen onnan indul ki minden. Calvin ezzel arra utal, hogy az ő életében minden gondolat indítója a szív, és ennek Istennél van a helye. A mi szívünknek Istennél, és Isten szívének és lelkének pedig bennünk van a helye. Magyarul modern gondolkodásban ezt úgy kéne megfogalmaznunk, hogy ha azt keressük, hogy mi mozgatja az életünket, miért élünk, megfogalmaztuk-e már magunknak azt, hogy mi szüli a szavainkat, a reakcióinkat, a gondolatainkat, a motivációinkat, mi az, ami az egész emberi életünket mozgatja, indítja, na az kell, hogy Isten kezébe legyen. Ez sok ember számára, pszichológusok úgy fejezik ki egy fogalommal, hogy identitás. Sok ember számára azt jelenti, hogy meghatározhatatlanul, komplex fogalomként az, ami megmondja, hogy ki vagyok, ami mozgat. Jákob egy távoli országba menekül, mert valamit tett. Mi mozgatta a tettét? Ugye tudjuk, hogy kicsalja az apjától az első szülöttségi áldást. Mire van szüksége, miközben az első szülöttségi áldást az apjától megkapja? Vajon tényleg arra? Vajon nem tudta-e, hogy mi következik abból, hogyha ő becsapja az apját és a testvérét? Szerintem tudta. Tudta, hogy előbb-utóbb úgyis ki fog derülni. Akkor mégis miért csinálta? Mindjárt meglátjuk. Jákob Lábánnál eltöltött néhány éve után vagyunk, amikor a Mózes első könyvének 32. fejezetét olvassuk, és elindulnak, ezt nem olvastam föl, de van ott egy apró részlet, Rákel és Lea, amikor elindul, ugye Jákob két felesége, akkor apjának a házi bálványait elveszik a polcról. Mai napig nem tudjuk igazából kielégítő magyarázat, nincs arra, hogy miért vették el azokat a házi bálványokat. Talán arra gondoltak, hogy hát, ha őket is majd megsegíti, útközben lehet valakihez imádkozni. Talán úgy gondolták, hogy az, ami eddig az ő életüket megtartotta ott Lábánnál, az apjuknál, az majd segít a továbbiakban is, az új család alapításában, az életük megtartásában. Nem tudjuk. De van egy érezhető kötődés, ami azért érdekes, mert ők onnan mennek. Ők tulajdonképpen az apjuk házát elhagyják. És mégis viszik azokat a dolgokat, amik a legmeghatározóbbak voltak ott. Jákob elindul, és elérkezik egy révhez, egy átkelőhöz. Hallja, hogy Ézsau szembe jön bele, a történet része ez is, nagy hadsereggel. Azt olvassuk a 32. fejezet 6. versében kicsit korábban, hogy Ézsau már jön, és elég 400 férfi van vele, mondják a küldöttek, akik előre mentek. 400 férfi az egy kisebb fajta hadsereg, és Jákob elkezd félni. Nem olvastam föl, a történet elején kettéosztja a háza népét, és a kettéosztott háznép előtt a legtöbb állatát, juhot, marhát és mindent, amilyen van, csapatokba rendezve előre küldi, hogy azok találkozzanak Jákob üzeneteként Ézsauval, hogy majd Ézsau kedvet kapjon a Jákobbal való találkozáshoz, és egy kicsit megenyhüljön. És amikor mindenki előre megy, Jákob ott marad. Egyedül. Azt olvassuk, tusakodott vele egy férfiú, egészen a hajnal felvételéig. Amikor látta, hogy nem bír vele, erő megérintette a csípője forgócsontát, Jákob csípőjének a forgócsontja kiment a helyéből. Ekkor azt mondta neki, mi a neved, ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákobnak hívnak ezután, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Szerintem ne sokan gyűjjünk oda, és segítsünk majd esetleg, hogyha ki kell menni, akkor kivinni a Sanyi bácsit. Előforduljon. Tehát Jákob találkozik egy titokzatos idegennel, egy olyan idegennel, aki harcol vele. Furcsa egy kicsit a fordítás, mert azt olvassuk, hogy megérinti a csípő csontját, a forgó csontját. Az újabb fordítás azt mondja, hogy ezért megütötte a csípője forgó csontját. Erre majd egy kicsit visszatérünk, ez egy nagyon erős érintés egy olyan ige kombinációval, ami nagyon gyöngéd jelzőt foglal magába. Tehát gyöngén, és mégis nagyon erősen. Tudjuk, hogy Istenről van szó. Tudjuk, de aki az elbeszélést írja, mégsem mondja el. Nagyon titokzatos. A 25. versben ez az erős érintés, a héber kifejezése lehető leggyengébb érintkezést, mondjuk inkább ilyen tapintást jelent. Úgy érezzük, hogy a Jákobbal tusakodó férfi csak éppen megtapintja Jákob csípőjét, és az kifordul. Az igen hatalmas erőt sejtető érintés bennünk is azt sejteti, hogy itt valaki nagyon erős és nagyon hatalmas személlyel van dolgunk. Vissza kellett fognia magát, nehogy megölje Jákobot. Tehát Istennel van dolgunk, és közeledik a hajnal, és amikor valami világosságba kerül, hajnali fényességbe, akkor tudjuk igazából megismerni, hogy ki az. Tehát voltatok már úgy, hogy éjszaka sötétben jött szembe veletek valaki, és nem ismertétek meg, pedig a legjobb barátotok, csak amikor egész közel ért, az arcát akkor se tudtátok kivenni. De amikor hajnalodik, és egyre több a fény, egyre jobban látod, hogy kivel vagy szemben. Itt is ez történik, hajnalodik, és a nappali világosságban Jákob megláthatja Isten arcát. Megláthatná. De Isten nem akarja. Hiszen aki meglátja Isten arcát az ószövetségi törvény szerint, az az, aki meghalt. Mert ebben a világban, amiben élünk, egy bukott világban élünk. A bukott világ tulajdonsága az, hogy nem akar tudni Istenről, elbújik előle. Így kezdődött Ádámnál és Évánál. Elbuktak, engedettenek voltak, kiléptek az életből, és elbújtak Isten elől. Amiért van ez a világ, az a kegyelem, de ebben a kegyelemben Isten színről színre nem tapasztalható. Mert színről színre látva Istent, tökéletessé kellene válnunk, amire képtelnek vagyunk. Tehát aki látja színről színre az Istent, az a halott. aki meghalt. Ezért kell meghalnia mindenkinek, aki látja az Istent. Ezért volt furcsa Mózesnek is, hogy ő láthatta az Istent, bár csak hátulról az arcát Mózes sem látta. Ezért volt nagyon nagy szó, hogy láthatta Istent Jákob. De azt olvassuk, hogy amikor Isten el akar menni, akkor mi történik? Jákob teljes erejéből belekapaszkodik az Istenbe. Belekapaszkodik abba az emberbe, és nem engedi el. Nem tudom, felfogtuk-e, hogy mi történik itt. Jákob pontosan tudja, hogy ha feljön a halnai napsugár, akkor megláthatja Isten arcát, és ha meglátja Isten arcát, akkor meghal. Értjük? Jákob szembenéz ezzel a ténnyel, de kockázatot vállal. Sőt, azt mondja, hogy addig, ameddig egy áldást nem kapok, addig nem engedlek el. Ezt akarja még akkor is, hogyha ennek az az ára, hogy lehet, hogy meghal. Jákob tulajdonképpen átértékelte a dolgot, erősen belekapaszkodott ellenfelébe, mint hogyha csak azt mondaná, hogy milyen ostoba voltam, most itt van az, ami nekem kell, egész életemben, amire vágytam. Visszatérünk egy picit arra, hogy miért is kellett Jákobnak az az atyai áldás. Már az anyaméhben tusakodnak Ézsóval. Az egész élete egy harc. Az egész élete azzal telik, hogy harcol valamiért, valamit akar, de mit is? Amikor odaáll Jákob az apja elé, hogy hallja az áldást, ő hallani akarja az áldást. Ő a szavakat akarja hallani. Azt akarja hallani, amit az apja az első szülöttnek tartogat, ami nem más, mint az Isten folyamatos áldása a generációkon keresztül, az ígéret. Isten adja Ábrahámnak, Ábrahám adja Izsáknak, és Izsáknak tovább kell adnia. Isten megmondja neki, hogy a kisebbnek add, de Izsák, mint ahogy oly sokszor ellene szegül, a történetekben sokszor látjuk, hogy Isten választott emberei nem annyira jók, mint amennyire mi, vagy ők maguk gondolják magukról. Sokszor ők maguk szeretnék meghatározni azt az utat, amin be kell, hogy járják az életüket. De Jákob nem azért akarja az áldást, mert azt mondja Izsáknak, hogy hát íge kijelentette neked, anyám ott volt, tanú volt rá, mikor születtünk, hogy Isten igéje azt mondja, hogy az igazából a fiatalabbnak járja. Nem. Jákob az atyai áldásban azt az elvesztett kapcsolatot, azt az elvesztett szeretetet keresi, amit minden ember keres az életében, amióta megszületik. Szeretné hallani. Mit szeretne hallani? Nem tudjuk, mit mondott neki Isten. Nem tudjuk, mi történt, milyen szavakat hallott, amikor megáldotta őt. De azt tudjuk, hogy annyira akarta ezt az áldást, amennyire akarta az apjától hallani az első szülöttségi áldást, kockára téve a biztonságát, az életét, hogy menekülnie kell a családi körből, a biztonságot adó közegből. Akarja hallani azt, amikor Isten azt mondja neki, hogy szeretlek. Annyira fontos volt neki, hogy képes volt elárulnia a bátyját, és képes volt becsapni az apját. Eddig még csak másokat reckírozott, másokat vert át. De mikor színről színre megáll Isten előtt, akkor kiderül, hogy most már nem verhet át senkit. Itt a kérdés az, hogy ő maga feladja-e magát. Az életét képes-e értéktelennek minősíteni, enélkül az áldás nélkül, enélkül a szó nélkül. Nem tudom, mit hallott, a Márk evangéliumában, az első fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy Jákob későbbi leszármazotta atya megkapja az áldást, ugye Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és megszólal a mennyei szózat, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Jákob örökre sánta lesz, megalázott, és ezzel együtt mégis boldog és bátor. Olyan, aki előképe minden hívő embernek, aki később megismerheti majd az Istennel való találkozást, az evangélium igazságát, és az Isten mindenek fölött lévő kegyelmét és szeretetét. Jákob tehát győz. Azt olvassuk, küzdöttél Istennel, és győztél. Ebben az értelmezésben, amikor Izraelnek nevezi el Istent, akkor az Isten és a küzdelem szavak összekapcsolásából az Istennel való küzdő, aki győz, az Istennel való kapcsolatban győző ember. És tényleg győz. De tudjátok, mind győz? Önmagán. Mert amikor rájön, hogy Istennel harcol, és ez az életébe kerülhet, akkor nem azt mondja, hogy menj, menj, és én is menekülök előled. Nem menekül el az Isten elől, hanem még jobban belekapaszkodik. Még erősebben fogja az Istent, és megkapja az áldást. Nem sokkal később találkozik Ézsauval és a sereggel, de nagy megkönnyebbülésére kiderül, hogy Ézsau üdvözletével jön, szeretetével jár elé. Amikor olvasom ezt a részt, én mindig értetlenül állok ezelőtt a bibliai rész előtt. Mi ez? Mi történik itt? Sokan kutatnak mindenféle ilyen összeesküvés elméleteket, vagy mindenféle UFO jelenségeket, látnak bele, vélnek bele látni ebbe a részbe. De én úgy gondolom, hogy itt egészen másról van szó, és én egy más aspektusát nem értem ennek a történetnek. Hiszen Jákob csaló, Jákob átveri az apját, a testvérét. Jákob bálványimádó, gyenge ember, manipulálható, hiszen annyira szerelmes Rákelbe, hogy 14 évig dolgozik, érte? Jákob csal, Jákob tulajdonképpen Lábánt is egy kicsit átveri a palánkon. Miért lehet ez az ember győztes? Hogy lehet, hogy ez az ember győz egy ilyen helyzetben? Miért lesz ő Izrael? Sokszor ostoba, fondorlatos és kifejezetten rossz indulatú néha egy-egy történetben Jákob. Nem tűnik méltónak az áldásra. Egyáltalán nem méltó rá. Ha az Isten szent és igazságos, akkor miért ennyire irgalmas? Miért ennyire kedves Jákobhoz? Miért színlel gyengeséget ebben a harcban? Mert végül is gyengeséget színlel az Isten, amikor Jákobbal küzd. És miért vezette rá Jákobot tulajdonképpen, hogy kicsoda ő? Ezekre a kérdésekre az Ószövetségben igazából nincs válasz. Később találunk választ rá, amikor az Úr, az Isten ismét emberként jár közöttünk. Amikor 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületik egy gyermek, egy Ácsnak a fia, az Ács, akit Jézusnak hívnak, ő mutatja meg, hogy mit jelent ez igazán, és miért történt ez. Isten gyengének mutatkozik, amikor Jákobbal küzd. De igazi gyengeségét akkor mutatja meg, vagy igazán gyengének akkor tűnik, amikor a Golgotára viszik. És Jákob éjszaka sötétségében küzd, Jézus a Golgota keresztjén annak sötétségében hal meg, és lesz erőtlenné. De azért, hogy megmentsen minket, Jákob engedelmes lesz, Istenhez ragaszkodó, még az életét kockára téve is így tesz. Jézus szembenéz a ráváró kereszttel, szembenéz a halállal, és nem fordul meg, és nem menekül el, hanem felmegy, és meghal. Feláldozza az életét, hogy áldást nyerjen, nem magának, hanem nekünk. Erről beszél a Galata levél, amikor azt mondja Pál, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Ugye a Mózes könyvében olvassuk az 5 Mózes 21-ben, hogy átkozott, aki a fára van akasztva. Tehát átokká lett Krisztus értünk, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk mindannyian. Jákob életben maradt, pedig nagyon közel került Istenhez. De ez nem azért volt, mert Isten ő miatta ezt megengedte. Ez csak azért történhetett meg, mert Jézus Krisztusban Isten megmutatta az ő emberi erőtlenségét. Mert Jézus Krisztusban a kereszten ő kifizette a bűnt, amiért Jákobnak is bűnhődnie kellett. Hogy az üsztörténet beteljesedjen, hogy a lélek ígérete hitáltal a miénk lehessen, hogy megkaphassuk. Mit jelent a lélek ígérete? A Galatákhoz írt levélben azt mondja Pál, hogy Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. A 4. fejezet 6. versében. Ez az Abbá, Atya, ez sokszor előjön, ugye az Abbá, az az apa, kicsinyített képzője, valahogy így mondhatnánk, hogy apuci. Ez egy nagyon érdekes név, mindenki megbotránkozik, amikor az Istenről úgy beszélünk, hogy apuci, de amikor a lányom mondja nekem, hogy apuci, akkor nem megbotránkozom, hanem elolvadok. Mert egy mélységes, mély, szeretett kapcsolatot tükröz, amit egy 3 éves, 4 éves gyerek feltétlen szeretettel, feltétlen függőséggel és méregetés nélküli szeretettel mond az apjának, mikor azt mondja, hogy apuci. Ezt a kapcsolatot akarja kifejezni Pál, és ezt akarja Jézus megerősíteni, amikor az Isten felé fordulunk, hogy tudjuk azt mondani, hogy Abbá, vagyis hogy apuci. Hogy van-e mély Istennel való kapcsolatod, ami arra alapozódik, hogy ő mennyire szeret téged. A léleknek köszönhető ez a kézzelfogható valóság. Ha a lélek van bennünk, akkor a lélek által tudjuk ezt mondani. Van ilyen fiúság lelke bennünk. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, mondja az Atya Krisztusnak, és ez az áldás, ez Jákobé is. Végére ér rá. Hogyan dőlhetnek le a bálványok? Ki kell mondanunk, hogy a bálványokat nem lehet kiirtani az ember életéből. Bármennyire is harcolt ellene Izrael történelmének egész sora által, nem tudta az összes bálványt kiirtani. Amikor mi is kudarcokat halmozunk az életünkben, és döntéseinkben látszik az, hogy nem tudunk jót tenni, sehogy se, akkor rá kell jönnünk, hogy azért nem, mert a bálványaink szerint mozgatják az életünket. Lehetnek ezek jók is. Például a jó indulat. Vagy amikor nem keresztények mondják meg a keresztényeknek, hogy hogyan kell a keresztényeknek viselkedni a menekültekkel kapcsolatban mondjuk. Ha valaki az Atya végtelen szeretetén keresztül nézi a világot, és látja az embereket, akár mellette ülő szomszédot, akár az 1000 kilométerrel épp arrébb lévő, éppen indulni készülő szír, vagy afgán, vagy nem tudom én milyen családot, hiszen elvesztik a határ mellett az azonosító okirataikat, ami nem feltétlenül jó indulatra utaló jel, az irányunkba, vagy a befogadó országok irányába. De ha az Atya szeretetén keresztül nézzük, akkor mindez Krisztusban értelmet nyer. először te rombold le az életedben a bálványokat. Mert amik kívül vannak, azok nem annyira veszélyesek, mint amik belül. De nem fogod tudni lerombolni. Ezek a bálványok újra nőnek. Vagy csak kicseréled őket. Helyébe teszel valami mást. Vagy a karitativitást helyezed bálványként az életedbe, mondjuk éppen a jelenlegi szituációval kapcsolatban, és azt bálványozod, és nem veszed észre, hogy mások halomra keresik magukat. Mert ugyan, amit te adományként adsz egy idézőjeles népvándorlónak, azt mások elveszik tőle, vagy éppen mások pénzért csempészik egyik országból a másikba őket. Tehát egyik oldalt adsz, és nem veszed észre a másik oldalt. Vagy fellépsz honvédőként, és mindenkit le akarsz gyilkolni, aki határ közelébe kerül, és nem veszik észre, hogy ők is áldozatok. Átverték őket. Becsapták őket. És most, mint egy mentőhajóra, vagy egy mentőcsónakra, nagyon tetszik az ELTE egyik docensének a képe, amit a világról alkot, hiszen azt mondja, hogy mentőcsónakok vagyunk, és sokan vannak, akik benne ülnek a mentőcsónakba, akik jobb helyzetben vannak, mint azok, akik mentő mellénye levickélnek a vízben, és azok, akik mentő mellénye levickélnek a vízben, éppen fenntartva az életüket, másznak be a mentőcsónakba, hogy ott egy kicsit jobb lesz. Na de hogyha túl sokan másznak be a mentőcsónakba, akkor az a mentőcsónak felborul, és a végén mindenki a vízbe kerül. Félreértés ne essék, belül úgy érzem, hogy talán ez vár ránk. A kérdés az, hogy felkészültünk-e esetleg arra, hogy bármennyire is akarjuk megakadályozni azt, hogy a mentőcsónakunk felboruljon, fel fog borulni. Felkészültünk-e arra, hogy úgy éljünk? A viszonyok adottak minden helyzetben. Néha a jólét veszélyesebb az ember lelkére nézve, mint a megpróbáltatás. Minden esetre legyünk lojálisak a törvényeinkhez, hiszen Jézus azt mondta, hogy minden törvényt be kell tartani. Erre az apostol is figyelmeztet. Éljünk, ameddig lehet, hazánkban, a megfelelő, általunk megszabott keretek között. És amit lehet, azt adjuk meg azoknak, akik tényleg rászorultak. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy talán a szomszédban is van olyan, akik segíteni kellene. Vagy éppen az aluljárókban, mert vannak magyar hajléktalanok is. Vajon mit gondolhat Isten rólunk, amikor mi róla gondolkodunk? Én úgy gondolom, és biztos vagyok benne, hogy látható Jákob történetéből is, Jákob nem úszta meg az élete árán történő harcot önmagával. A bálványaidat belül nem tudod lerombolni, csak kicserélni. Illetve a bálványokra egyetlen egy válasz van, amikor az ember a szívét Jézus Krisztusnak adja. Jákobhoz hasonlóan velünk is előfordulhat, hogy rossz helyen keresgélünk, rossz helyen keressük életünk megváltását, középpontját, Ráhelben, az atyai áldásban. Sokféle tévút van, de az életünk végpontján odaérkezünk Istenhez. Egy gyenge Istenhez. Egy gyenge Istenhez. Aki nem azért gyenge, hogy mi erősek legyünk, hanem megmutatja azt, hogy mi az igazi erősség. Mert az én erőm erőtlenség által ér célt. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az emberekénél. Mondja 1 Korintus 1.25-ben a Szentírás. Lecserélted már az életed indító okait Jézus Krisztusra? Tudtál-e, tudsz-e benne gyengének lenni? Hogy aztán az Isten erős lehessen? Két gondolat röviden. Az egyik a vallás. A vallás közötti háborúkban veszteni fogunk. Ha a kereszténységet vallásként kezeljük, és az iszlámot vallásként kezeljük, akkor az iszlám sokkal erősebb, mint vallás. Sokkal erősebb elkötelezettséget kíván, sokkal erősebb törvényei vannak, ami szabályozza az önön belső rendszerét. Aki például elhagyja az iszlámot, az az iszlám szerint meghal. Aki beleszületik az iszlámba, az nem lehet más vallású, csak halott. A kereszténység ezekkel a törvényekkel és ezekkel a szabályokkal, bármennyire is akarjuk, nem tudja felvenni a versenyt. A kereszténységet nem vallásként kell megélni. A kereszténységet életformaként, belső tartalomként, hitként, életlátásként kell megélni. Ha ez fogja formálni közösségeinket, ha megértjük Jézus valódi üzenetét és a kegyelmet, akkor egészen mást látunk majd magunk körül. Akkor a kihívásokra is tudunk úgy felelni, hogy abból áldás fakad. Akkor még a harcaink is, hiszen voltak és vannak is, és lesznek is harcaink, és áldást fognak adni nekünk és azoknak, akikkel harcolunk is. Legyen hát így, tusakodjunk magunkban, Krisztust szemlélve, és meglátva annak súlyát, hogy mekkora erő, amikor az Isten gyenge. És én milyen erőnek a birtokába kerülhetek, amikor én magam is Krisztushoz hasonlóan gyenge vagyok. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk veled találkozni, szeretnénk beléd kapaszkodni. Úrunk, szeretnénk, hogyha mindaz, amit az életünkben hiányolunk, amit az életünkben üldözünk, vagy amit az életünkben meg akarunk valósítani, amit fontosnak tartunk, azt te lennél. Vajon tudjuk-e, hogy tőled jöttünk, és hozzád tartozunk, és hozzád érkezünk? Bocsásd meg, hogyha elfelejtettük azt, hogy mesztelenül jöttünk a világra, és mesztelenül megyünk el innen. Bocsásd meg, hogyha minden mást is, ami ezen kívül van, lelki, szeretet, kapcsolatot és áldást, más forrásból vágyunk. Szüleinktől, szerelmünktől, vagy gyermekeinktől. És nem vesszük észre, hogy mindezek csak képek. Mindezek csak mások. Mindezek csak előhangok, amelyek piciben megmutatják azt, hogy milyen édes és milyen gyönyörűséges lehet a veled való találkozás. Hogy mennyire nagy a te megbocsátó kegyelmed és szereteted. Urunk, kérünk arra, hogy engedd meg a szívünk legmélyéig engedni, a szívünk legmélyéig hatolni ezeket az érzéseket. Hadd találjanak otthonra, ami házunk van. Hadd mozgassanak bennünket, hadd hassák át az életünket. Urunk, tudjuk, hogy minden előtted van, és semmi nincs, amit te ne tudnál. Tudjuk azt is, hogy a kezedben tartod az egész világot. És hogyha neked a te elhatározásod szerint a kedvedben vagyunk, akkor nem engeded elveszni sem a mi életünket, sem a mi családunkat, sem pedig a mi népünket, nemzetünket. Komoly megpróbáltatás elé nézünk, Urunk. Adj összetartást. Add belül soha el nem felejteni és tudni, hogy hova tartozunk és kik vagyunk. És add, hogy úgy tudjuk megélni embertársaink felé a szeretetet, ahogy az neked kedves. És hogy tudjunk látni ne hamis képeket, hanem a valóságot, hogy aszerint járjunk el magunk életében, és aszerint segítsük mások életét is a valóságos üdvösségre jutni. Kérlek, Uram, így áld meg országunkat, népünket, nemzetünket, és így áld meg életünket, családjainkban, házasságokat, a gyermekeket és a szülőket, az öregeket és a fiatalokat Jézus Krisztus nevében. Amen. A magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. után, Istennek népe. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.